Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Gospel karácsony Debrecenben. December 6-án különleges koncerttel várják az érdeklődőket. A Kölcsei Központban, ahol a gospel széna világhírű előadóit hallgathatja meg a közönség. Sokadik alkalommal érkezik az Amerikai Egyesült Államokból a dél-karolinai Benedict Gospel Kór. Az együttes élőzenekari kísérettel hoz felejthetetlen előadást Debrecenbe. A kórust a Grammy-díjra jelölt és 8-szoros Stellar Award nyertes Jason Claiborne vezényli, aki elképesztő energiájával minden évben új lendületet ad a gospel világának. Tasha Page Lockhart, kétszeres Grammy és Stellar Award díjas énekesnő, aki mély hitből fakadó hangjával érint meg mindenkit. Mika E. Clark, a Harlemi Apollo díj nyertese, aki előadásával dinamikus lendületet visz a koncertbe. David Raymore, a Louisville-i gospel széna egyik legnagyobb tehetsége, első alkalommal énekel Magyarországon. A Benedict Gospel Kórus friss dallistával és előadói stílussal érkezik, így garantáltan új varázslatot biztosítanak az örökzöld gospel és karácsonyi slágerek mellett.
Fesztivál.
Harmadik alkalommal rendezik meg a Csepeli Egresi Fesztet november 22-e és december 1-e között. A fesztivál a színes kulturális programkínálat mellett magában foglalja a református művészeti iskolák Kárpát-medencére kiterjedő találkozóját, a zeneművészeti egyetemisták számára kiírt zenei versenyt, valamint december 1. vasárnapján a jótékonyságra épülő adventi programokat is. 2022-ben az első Egresi Fest célja még az volt, hogy az iskola tanárainak és diákjainak magas színvonalú művészeti munkáját a nagy közönség megismerhesse. Az Egresiben rejlő kulturális értékeket továbbra is büszkén mutatja be az iskola, azonban az idén 3 éves fesztivál Csepel kiemelkedő kulturális fesztiváljává nőtte ki magát, így már sokkal többet jelent ez az eseménysorozat. A 10 napos fesztivál a református művészeti iskolák találkozójával kezdődik, amelyre szerte az országból, valamint Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeznek diákok, tanárok. Természetesen a fesztivál hangversenyei idén is tartalmaznak unikális elemeket, 3 nap rendhagyó koncertekkel várja az iskola a közönséget, hiszen nem csak az előadás, hanem az alkotói folyamatok és a tanórák is bemutatásra kerülnek a koncertek előtt. Záró akkordjaként a zeneművészeti főiskolások, Varasdi Frigyes trombita versenye és Csepel adventi gyertyáinak a meggyújtásával ér véget a fesztivál program. Az adventi esemény után a megjelenteknek ajándékkal is kedveskednek az egresi diákjai.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A gombaszedés romantikus és igen izgalmas elfoglaltság, kedvünkre bóklázhatunk a természetben és kutakodhatunk az avarban, azonban van néhány fontos iratlan szabály, amit mindenképpen tartsunk be. Gombát szedni érdemes olyas valakivel menni, aki ért is a gombához. Ha éppen nincs kéznél a szakértő, akkor pedig célszerű csak egyfajta gombát összeszedni. A vargánya például igen könnyen felismerhető, hogy ne keveredjenek a különböző fajták. Sajnos, ha csak egy mérgező is a kosarunkba kerül, azzal tönkre tehetjük az összes többit. Ha biztosra akarunk menni, már pedig a gomba esetén nem érdemes a véletlenre bízni, mutassuk meg a gyűjteményünket egy gomba szakértőnek. Hogy a szakértő biztonsággal meg tudja állapítani, hogy milyen gombát szedtünk, sose távolítsuk el a gomba ismertető jegyeit, azaz a bocskorát, a tönk tövét vagy a gallérját. Az ismeretlen gombákat ne piszkáljuk a természetben, pláne ne azzal az eszközzel, amivel a jó gombáinkat szedjük, hiszen így könnyedén átvihetjük a spórákat. Fontos továbbá, hogy a gombát ne tépjük, hanem óvatosan csavarjuk ki a földből. Így nem sérül a termőtest, és ugyanazon a helyen újra nőhet a gomba. A hivatásos gombaszakértők elérhetőségét a Nébih oldalán megtalálhatjuk. A köztudatban a gombaszezon ősszel van, azonban könnyedén lehet gombát találni télen, tavasszal és persze nyáron is, ha az ember tudja, mit és hol keressen. Érdemes utána olvasni a különféle fajoknak, ugyanis vannak például olyanok, mint például a téli fülőke, amit akár decemberben is gyűjthetünk. Tárolás, elkészítés. A legjobb, ha már az erdőben picit letisztítjuk a levél és földmaradványokat a gombánkról. Kosárba szedni a legpraktikusabb, de figyeljünk arra, hogy ne helyezzünk túl sok gombát egymásra, mert a nagy súly alatt összenyomódhatnak. Az öreg, kukacos gombát ne szedjük össze, csak a nagyjából sértetlen darabokat vigyük magunkkal. Otthon tároljuk papírzacskóban a gombát, és lehetőleg minél hamarabb használjuk fel. Készíthetünk szárított gombát is, például vargányából, amit később felhasználhatunk levesek, pörköltek készítéséhez. Hol szedjünk gombát? Ősszel irány az őrség. A vasi erdők vargányában igen gazdagok. Ha szeretjük ezt a markáns ízű gombát, akkor nagyobb esők után érdemes felkerekedni és bevenni magunkat a fák közé. Télen irány a Börzsöny. A fent említett téli fülőke egyik legjobb lelőhelye a Börzsöny. A fák törzsén növő gombafaj már messziről könnyen kiszúrható, jellegzetes színe, illata is csábítja az embert.
Koncert.
Duplázik az Iron Maiden Budapesten. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a zenekar egy második koncertet is meghirdetett a magyar fővárosban. Így az eredetileg bejelentett május 20-ai turnéindító koncert mellett május 28-án is láthatjuk, hallhatjuk őket a Budapest arénában. A turné egyben jubileum is, 50 éve lesz annak, hogy Steve Harris 1975 végén megalapította a zenekart, és ennek örömére egy nagyon különleges setlist ígérnek a Maiden rajongóknak, amely átfogja a zenekar első 9 stúdió albumát az Iron Maiden-től a Fear of the Darkig, minden idők leglátványosabb és legkomplexebb showjával. A turnéindító show tehát 2025. május 27-én itt nálunk a Budapest arénában lesz.
Film.
A magyar mozikban is látható lesz az új Trump film. A The Apprentice, a Trump Story című film Donald Trump üzleti karrierjének korai éveiben, a 70-es, 80-as években játszódik, fókuszában az ingatlanügynök Trump és Roy Cohn ügyész kapcsolata áll, aki Joseph McCarthy szenátorral dolgozott együtt az 50-es években a kommunisták ellen folytatott hadjárata idején. A rendező az iráni dán Ali Abbasi, írója pedig Gabriel Sherman, aki egyébként a Függetlenség napja is a Feltámadás című filmeket is jegyzi. A főszerepben Sebastian Stant láthatjuk, mellette Roy Cohn szerepében Jeremy Strong tűnik fel, Trump feleségét Maria Bakalova, apját pedig Martin Donovan alakítja. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A fiatal Sisi már látványos házasságkötésekor az érzelmek viharába került, mivel felkészületlenül és túl fiatalon csöppent egy olyan környezetbe, amely teljesen ellenkezett a természetével. Ebben a helyzetben a lovakban és a lovaglásban találta meg azt a biztonságot és kikapcsolódást, ami alkalmasint enyhítette személyes problémáit, ha meg nem is oldotta őket teljesen. Rokon lelkek szavak nélkül is megértik egymást. A rendkívül érzékeny császárné nem csak technikájában volt brilliáns lovas, hanem olyan különleges kapcsolatban is állt a lovakkal, ami csak keveseknek adatik meg. Bátorsága és technikai tudása kiemelkedővé tették. Későbbi falkavadászati kísérője a skót William B. Middleton, aki Sisi lovagló képességeit valószínűleg a legjobban ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy a császárné olyan természetfeletti képességekkel rendelkezik, mellyel teljesen rá tud hangolódni az állatok pszichéjére és kontrollálni tudja őket. Így ír Sisiről Martin Haller az Erzsébet királyné a nyerekben című rendkívül szép könyvben. Sisi legnagyobb rajongóit is ámulatba ejtheti ez a kötet, hiszen életének minden momentumát a lovakkal való kapcsolata, a lovaglás iránti szenvedélye felől közelíti meg. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyvet Rád Kielmőke fordította, és tulajdonképpen ő is találta meg. Már is kiderül, hogyan.
Viszonylag később felnőtt fejjel kapcsolódtam be a lovaglásba és a lovas életbe, amikor a kisfiam születésekor elhatároztam, hogy egy gyerekkori álmomat valóra váltom, hogy megtanulok lovagolni. De Magyarországon ma még a felnőttek lovas oktatása az hagy maga után némi kívánni valót, és ezért nagyon nehéz jó és megfelelő oktatót találni. És amikor én végre rátaláltam Miskolc környékén Potyka Szilviára, akkor ő olyan precíz és pontos utasításokkal látott el, amiket én fel akartam jegyezni, és meg akartam jegyezni, hogy ezt átismételjem, mert bizonyos szempontból fejben is lovagol az ember, és legközelebbre már jobban tudjam végrehajtani az utasításokat. Tehát egy lovas naplót szerettem volna írni, de nem tudtam, hogy hogy kell ilyet írni. Viszont arra emlékeztem a történelmi tanulmányaimból, hogy Sisi vezetett ilyen lovas naplót, és utána beszélek németül, ezért német oldalakon keresgéltem az interneten. És bár ugyanazt a naplót nem találtam meg, de így találtam rá a Martin Hallernek a csodálatos könyvére, ami Sisi Erzsébet királyné lovagló tudományát mutatja be, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan vetületét mutatja meg a királynénak, ami kevésbé ismert, és ezért azt gondoltam, hogy ezt Magyarországon is közkincsé kéne tenni. Így vártam bele ennek a fordításába.
Milyen örökség volt ez a lovagláshoz való kötődése Erzsébetnek, tehát a családjából mit hozott, és hogy talán nem csak a sport volt itt a fontos, hanem ez a szabad elvűség az ő családjában, nem?
Egy rendkívül sportos személyről beszélünk, akit eleve sportosan neveltek, és a ló az hagyományosan is mindig a szabadságnak a jelképe. Az édesapjától hozta egyébként ezt a szenvedélyt, a Miksa herceg az híresen jó lovas volt, és olyannyira, hogy a müncheni palotájuk mellett Németországban egy cirkuszt építetett, ahol nem csak szarvasokat ugrattattak át akadályokon, hanem lovas kvartetteket is bemutattak, illetve tudták azt a cirkuszi mutatványt is, ami aztán később Magyar Posta néven vált híressé. Az édesapa is tudta, és hát nyilván Sisit is megtanította rá, amikor két vágtázó ló hátán állva mennek körbe a porondon, ami egy herceg kisasszonytól egészen elképesztő mutatvány volt abban a korban. Tehát ha még csinálták is ezt, akkor is férfiak és nem nők. És ezt ő már fiatal lánygyerekként tudta, és ezért is válhatott aztán később, nyilván ez a sok fiatalkori gyakorlás, tehát azt lehetővé, hogy később Európa, vagy akár világszinten is, hogy az akkori korban az egyik legjobb női lovasként tartották számon. És aztán később ez a lovaglás, meg a szabadságvágy, az tulajdonképpen úgy kapcsolódott össze, hogy amikor ez a rendkívül szabadelvűen és sportosan, természetközelien felnevelt herceg kisasszony, szinte gyerekként bekerül egy házasság révén, egy rendkívül feszes protokollt és spanyol etikettet követő udvarba, ahonnan menekül aztán egész életében, és az egyik menekülési módja az a lovaglás volt. Tehát ott találta meg azt a szabadságot, amit elveszni látott a bécsi udvarban.
Mennyire volt ez, hogy úgy mondjam, egyenjogúsági kérdés, ahogyan ő a férfiak között helytállt, vagy esetleg még kockázatosabb attrakciókat választott, mint a férfiak? Mert hogy itt a könyvnek van egy ilyen iránya, hogy egyáltalán az öltözködés az, hogy állítólag este férfi ruhában, ugye ő kilovagolt, mert itt szó van a női nyeregről és az odaszabott ruhákról.
Igen, tulajdonképpen ezen a vonalon is el lehet indulni a lovaglás kapcsán, az ő személyiségét megérteni, hogy mennyiben volt ő bizonyos akár emancipációs törekvéseknek is, akár öntudatlanul is az előfutára, hiszen férfiak között állt helyt, méghozzá nem is akárhogyan. De gyakorlatilag lepipálta őket, és akár a vadászlovagláson keresztül, ami egy tipikusan férfi sport volt annak idején, a legjobbak közé számított, tehát sok férfit is megelőzött. És hát az, hogy nem tartotta magát ruházatán keresztül sem az adott kor elvárt női szerepköréhez, az ugye nagyon jellemző rá. Amit megtartott, az a dámanyereg. Tehát hivatalosan soha nem látták férfi nyeregben lovagolni. De nem csak a dámanyereg volt előírás, tehát amikor a hölgyek egy oldalon ülnek, aszimmetrikusan, egyébként sokkal nehezebb, mint férfi nyeregben lovagolni, tehát sokkal nagyobb kihívás a hölgyeknek, és egy ilyen dámanyeregben lovagoltak végig, akár mondjuk egy vadászatot, falkavadászatot is, és ugrattak, vagyis egy ilyen kép a könyvben, hogy ez hogy nézhetett ki, amikor így féloldalasan ül egy hölgy, és egy hatalmas akadály, mondjuk egy terepakadály, egy sövény, vagy valami, tehát ez gyakorlatilag ilyen életveszélyes mutatványok lehettek dámanyeregben, meg sebességnél. Tehát, hogy a dámanyerget megtartotta, mert talán azt már nem lehetett az ő pozíciójában megengedni, hogy ugye ettől eltérjen. De azt viszont már nem tartotta meg, hogy a ruházat alatt alsó szoknyát kellett volna hordani, lovagláskor is. És ez viszont ugye annyira unpraktikus és kényelmetlen volt, hogy ő átvette Angliában, ahol nagyobb volt ez irányban a szabadság, a nadrágot. És akkor ő a ruhája, a lovagló ruhája alatt nadrágot hordott, és amit ön is említ, hogy Franciaországban pedig valószínűleg csak ebben a nadrágban és csizmában, tehát úgymond férfi ruhában ment ki lovagolni, ami ma teljesen természetes, mert a hölgyek így lovagolnak. Ez 100 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag botrányos volt. És hát ő bizony ezt úgymond bevállalta.
Az, ahogyan bepillantunk, hogy Írországban a vadászat milyen volt, vagy Angliában napokig hogyan űzték a vadat, ez egy nagyon egzotikus része a könyvnek.
Igen, ez nekem is tetszett, az egyik kedvenc részem volt, ahogy leírja a könyv egy falkavadászatnak a körülményeit, hogy mennyire hihetetlen, elegánsan és stílusosan indultak lovagolni a ruháktól kezdve a kiszolgálásig, tehát hogy ott komornyikok ezüstálcán serit szolgálnak föl, hogy mibe öltöztek. Egyébként ezt a falkavadászatot nem is olyan mértékben, mert azért ennek az őshazája Anglia, és hát még Írországban üzték nagyon magas fokon, de Magyarországon is falkavadáztak, méghozzá Gödöllő környékén, és itt is rendeztek híres falkavadászatokat, amire a legtöbbször egyébként Ferenc József is elkísérte a feleségét, ő is híresen jó lovas volt, és együtt falkavadáztak, ezt festményeken is megörökítették, csak hát ma már ez valahogy úgy nincs benne a köztudatban, hogy a Gödöllő környéki akár rókavadászatok, akár szarvasra is, élő vadra vadásztak, főleg Gödöllő környékén, milyen híresek és pompásak voltak annak idején.
Rátki Emőkével beszélgettünk, neki és az IAT kiadónak köszönhető, hogy Martin Haller könyve, az Erzsébet királyné a nyerekben című kötet magyarul is megjelenhetett. A könyvbemutató holnap, szombaton délután 3 órától lesz a Gödöllői királyi kastélyban, ahol egyébként egész napos programsorozat lesz Erzsébet napon. Az Én Sziszim közösségi nap a címe, és gyűjtőknek és rajongóknak szervezik. Szerintem a könyvbemutatón a fordítóval, Rátki Emőkével és a szerzővel, Martin Hallerrel találkozni is nagyszerű élmény lesz a téma iránt érdeklődőknek.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.